Az RMDSZ elnöke, az RMDSZ államfőjelöltje a vendégem, Kelemen Hunor, beszélgetésünket felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszöntöm én is a Vásárhelyi Rádió hallgatóit és a meghívást is.
Elnök úr, aggódjunk amiatt, amit látunk a fővárosban, szakadhat a koalíció, ilyen szalagcímek is vannak a hírtévékben, vagy inkább hátra kell dőlnünk és nézni kell, mert hogy elkezdődött a komédia sajnos.
Hát most így hirtelen Kurt Vonnegut idézném, hogy ne aggódjanak, mert az aggódás annyit segít, mint szöveges példának a rágógumi. Nincs amiért aggódni, nem történt semmi olyasmi, mi különösebb aggodalomra adna okot, majd el kell menni szavazni. Hogyha így gyorsan meg is adhatom a megoldásnak a kulcsát. Az történt tulajdonképpen ezekben a napokban, amit körülbelül másfél évvel ezelőtt előkészítettek, és azóta tartanak nagy sebességgel oda, hogy immár a látszatot sem tudják fenntartani. Azt a látszatot, hogy van egy többség, van egy működő koalíció, és van egy valamennyire koherens kormányzás. Ezt a látszatot fenntartották valamelyest, vagy megpróbálták fenntartani. Ez most már jó ideje megszűnt. Én rég mondom, hogy a koalíció nem működik, hogy a kormányzás kiszámíthatatlan, hogy teljesen kaotikus, egy csomót improvizálnak, de ugye, hogyha lenne politikai Nobel-díj, nincs. Hogy kitaláltak valami olyasmit, ami eddig nem volt a politikában, akkor most a liberális párt és Nikolaj Csuka megkaphatná ezt, mert olyasmit találtak ki, amire én nem emlékszem, hogy lett volna.
A fölbontásra céloz?
Hogy fölbontom a koalíciót, de a kormányban maradok. Tehát, hogy nincsen koalíció, nincsen többség, de én a kormányban maradok. Hát azért ilyen állat a politikában nincsen, hogyha megnézzük a nyugati államokat, a demokratikus államokat, amikor fölbomlik egy koalíció, akkor megbukik a kormány, akkor valaki elmegy onnan. Az, aki nem akar a koalícióban maradni, a koalíció azt jelenti, hogy többséget alkotunk, van egy közös programunk, a közös programot életbe ültetjük a kormányzati eszközökkel. Amikor ez nincs, akkor meg nincs kormányzás. Hát azt mondani, hogy fölbontottuk a kormánykoalíciót, nem válaszolok a kollégám telefonhívásaira, nem vagyok hajlandó vele beszélgetni, de itt maradunk a kormánynál. Hát ez, ha lenne politikai Nobel-díj, akkor ez politikai Nobel-díj, most az ugye a Nobel-díjak hetét éljük, akkor most a Nobel-díjat, a politikai Nobel-díjat mindenféleképpen Nikolaj Csuka és a liberális párt kapná meg.
De azt mondta, hogy muszáj ott maradni a Viktóriai palotában, mert hogy őrködni kell a demokrácia és a szabadság.
De most tényleg, tehát azért ezen hahótázva kacagott az egész ország.
Az elmúlt hetekben többször is kapott az RMDSZ egyfajta keringőre való felhívást. Mennyire veszik komolyan ezeket? Itt Elena Lászkóni is pedzegette, Szorin Grindiánu is pedzegette, Márcsel Csolákú elmondta, hogy hát nem éppen úgy gondolja ő, ahogy Szorin Grindiánu, de igen, az RMDSZ-nek helye van. A liberálisok is elmondták, hogy az RMDSZ-nek helye van egy következő kormány. Ez mennyire veszik komolyan?
Választási kampányban vagyunk, ilyenkor mindenki a saját stratégiáját próbálja valamilyen módon gyakorlatba ültetni és kommunikálni, és én azt gondolom, hogy erre pontosan így kell tekinteni, mint egy választási kampányban elhangzott üzenetekre. Nem szabad alulbecsülni, és nem szabad túlértékelni egyiket sem. Ugyanis a választások napján, parlamenti választások napján, december 1-én fog kiderülni, hogy kit választanak a polgárok, és kiket választanak, és ki mennyi szavazatot kap, hány mandátuma lesz, és hogy hogyan lehet abból többséget alkotni. Egy biztos, hogy senkinek nem lesz egymagában 50+1%-os többsége, tehát koalíciós kényszer lesz december 1-e után is, ami egyébként Romániában jó, hogy így történik. Talán ez az, amit biztosan állíthatunk. A másik dolog nyilván, hogy ki lesz az államfő. Mit történik november 24-én, majd december 8-án, és ez fogja meghatározni, hogyha valakiknek megvan a többsége kettőnek, akkor nem vesznek be harmadiknak senkit. Ha nincs meg, akkor bevesznek harmadiknak valakit.
De szokták azt mondani, hogy igazából az RMDSZ jó, látom, hogy van, hogy, mert hogy stabilizál.
Hát ez van, amikor igaz, van, amikor nem. Általában mi kormányban olyankor voltunk, amikor szükség volt ránk, kivéve azt a Csuka kormányzást, amikor valóban matematikailag is meglettek volna nélkülünk, és mivel matematikailag megvoltak nélkülünk, bennünket kirúgtak a kormányból a tavaly júniusban. És ezért engedték meg maguknak, hogy kinyomjanak, mert megvolt a többségük, a mohóság, meg minden egyéb mellett a politikai matematikát nem szabad alábecsülni. Egy dolgot látok ebben a pillanatban, hogy mindenki azt mondja, és ezt elhiszem mindenkinek, elhiszem a PSD-nek is, elhiszem a PNL-nek is, országos szinten, mert helyi szinten még érhetnek meglepetések, és elhiszem az USZR-nek is, hogy az AUR-ral és Sosalkával nem akarnak kormányozni. Azért mondom, hogy AUR és Sosalka, mert szerintem mindkettő bent lesz a parlamentben, és mivel mindkettő bent lesz a parlamentben, ez 20% körüli, akár 20% körüli erőt is jelenthet, ami viszont katasztrofális. Hogyha valami ilyen szempontból aggodalomra adhatna okot, akkor az az, hogy ők a mostani 10%-ukról fel fognak menni szerintem 20% körülre. A mostani számokat nézzük egyiknek. 12, másiknak 13, Sosalkát levették az alkotmánybírósági döntéssel, de a pártja az indulni fog, és megtörténhet, hogy éppen miatt még megemeli a pártnak a parlamentbe jutásának a mértékét. Tehát ez majd ki fog derülni, de én azt gondolom, hogy az hihető, hogy az AUR-ral és Sosalkával egyik sem akar kormányozni 2025-ben.
Most a politikai feszültségkeltések időszakát éljük, ezt látjuk, hogy ez zajlik, pedig az államfő jelölti programoktól kellene, hogy hangos legyen a közbeszéd. Egyelőre nem ettől hangos. Nálunk így bugnak a kampánymotorok, vagy még nem buktak fel?
Nehéz erre nekem válaszolni, mert én is nézem, hogy a kollégák mit mondanak. Időnként én is csodálkozom, hogy miért nem mondanak olyasmit, ami az emberek számára fontos, meg ami ránk vár a következő években, mert arról kellene beszélni. Egyrészt utána meg a hosszabb távú dolgokról, vagy fordítva, a hosszabb távú perspektívákról, és utána, hogy a jövő évben, az azt követő években mi vár ránk. Ehelyett mindenféléről beszélnek, de most vannak nekik is mindenféle kollégáik, tanácsadóik, stratégiát dolgoznak, nem értem, nem látom benne a stratégiát. Másrészt meg a kampány még nem kezdődött el, gyakorlatilag holnap lesznek véglegesítve, válik véglegesi az államfő jelölteknek a száma, meg hogy ki fog versenybe szállni. Tulajdonképpen attól a pillanattól lehetne várni azt, hogy kezdődjön el egy kampány. Ez az előkampány volt gyakorlatilag. Van, aki későn jelentette be, van, aki túl korán, van, aki be se jelentette, csak megérkezett a kampányba. Tehát ilyen szempontból ez még egy ilyen előkampány hangulat, méregetik egymást, de egy biztos, hogy olyan javaslattal nem álltak elő, amire azt mondhatná a polgár, hogy na végre. Tudjuk, hogy hol vagyunk, tudjuk, hogy hova tartunk, és tudjuk, hogy milyen következményekkel fogjuk azt az utat bejárni.
Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke, az RMDSZ államfőjelöltje a mai napra kész vendége. Eddig a kampányt megelőző időszak alatt a közbeszédet többnyire az uralta, hogy kinek milyen érettségi diplomája van, újabban az, hogy a jelöltek által viselt cipőnek milyen a márkája, milyen ennek az értéke, ingyen lakások, és még sorolhatnám azokat a témákat, amelyek hát valamennyire övezik ezt az időszakot, de hogy nem érezzük azt, hogy államfőválasztási kampányra készülne az ország, inkább mintha egy ilyen valóságsó sorozatban lennénk. Az RMDSZ próbálkozik. Az a kérdés, hogy sikerül-e bevinni azokat az égető témákat a közbeszédbe, amelyeket az RMDSZ felvet. Nyilván valóban égető témák, csak hogy fogékony erre a közbeszéd.
Először is azt gondolom, hogy elkerülhetetlen, hogy ezek a show elemek a kampányban megjelenjenek, mert ilyen a média, ilyen az online világ, ilyen az emberek érdeklődése, mert így alakult az elmúlt 34 évben. Nem csak nálunk, máshol is. Ami szerintem érthető, nem biztos, hogy szerencsés, amikor politikáról és közéletről van szó, de elkerülhetetlen. És erre föl kell készülni mindenkinek. A másik, hogy ami a fontosabb lenne, arról meg nem beszélnek, és ez a nagyobb probléma, nem az, hogy időnként megjelennek az ilyen olyan show elemek, hanem az, hogy nem beszélnek a valós problémákról, és tényleg az érettségi diplomától a cipőmárkákig mindent lehet látni vagy hallani. És ezért, amikor én azt mondtam, és arról beszéltem, hogy a legfontosabb problémája hosszú távon Romániának, és azon belül az erdélyi magyaroknak is minden egyéb mindennapi nyűgünk, bajunk ellenére az, hogy van egy olyan demográfiai visszaesés, csökkenés, elvándorlás, alacsony születésszám, elöregedő társadalom, amely néhány évben belül, néhány évtizeden belül 2040-re, 2050-re addig előre lehet vetíteni a trendeket, azt fogja mutatni, hogy egy elöregedő és elnéptelenedő ország lesz Románia, amely nem tudja fenntartani saját magát. Persze én rögtön hozzáteszem, hogy mindannyian tudjuk, nem vagyunk naivak, hogy üresen hely nem marad. Ez ma már látszik a romániai munkapiacon is, de az egy óriási probléma, hogy erre a kormány, a kormányzó pártok egyrészt, az államfélöltek, a versenybe beszálló emberek nem mondanak semmit. Erről valamit mondani kell. Mert az, hogy 15 millió alá csökken Románia lakossága, így nem különösebben mond semmit, mert hát vannak 600 ezeres, 700 ezeres, 1 milliós, 2 milliós, 5 milliós, 10 milliós országok. De hogy amögött mi van, mit jelent a 15 millió, az már probléma. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legelső gond. A második gond az, hogy nézzük meg, hogy miért mennek el az emberek még mindig 35 évvel a kommunista diktatúra megbukása után, és akkor megint rengeteg tényezőt föl lehet sorolni, de az én szempontomból a legeslegfontosabb a reményvesztettség és a bizalmatlanság. És ez miből adódik? Abból, ahogyan az állam viszonyul a polgáraihoz. Van egy nem létező, de nem látszó, láthatatlan társadalmi szerződés. Az állam és a polgár között. Ugye ez azt jelenti, hogy én fizetem az adóimat, az állam megvéd engem, és szolgáltatásokat biztosít, most röviden leírva, és igyekszik a fejlesztéseket, a fejlődését a társadalomnak úgy irányítani, hogy ne legyenek sokan, akik leszakadnak, fölzárkóztatja azokat, akik gyengébben teljesítenek ilyen vagy olyan ok miatt, és segíti a polgárait összességében. Na most ez fölborulni látszik, ugyanis a polgár fizet, és úgy érzi, hogy nem kapja meg sem a tiszteletet, sem a jó szolgáltatásokat, sem az igazságos bánásmódot. És elveszíti a reményt, hogy ezen változtatni akar az, aki vezeti az országot. És akkor mit csinál ilyen körülmények között? Elmegy az országból, mert ezt megteheti, ő választhat más államot, más országot. Az állam nem bízik, az állami intézmények nem bíznak a polgárokban. Mindig azt gondolják, hogy úgy viszonyulnak hozzá, hogy biztos, hogy valamit hibázott, de még nem kaptuk el. El fogjuk kapni. És ezt a polgár érzi. De nem lehet az, hogy én elmegyek az egészségügyi biztosító házhoz, és kiderül, hogy a kártyát nem tudják kibocsájtani, de kifizettetik velem a 20 lejt a biztosító kártyára, adnak helyette egy kézzel írt papírt, és azzal kell mennem a családorvoshoz vagy a szakorvoshoz. Hát ez milyen rendszer? És ez senkinek nem veri ki a biztosítékot a fejébe. Állítólag digitalizálva van, állítólag sok pénz van benne, és nem képesek egy plastikkártyát kiállítani. Vagy hogy van az, hogy nekem kisvállalkozónak elmaradtam 10 000 lej befizetésével objektív okok miatt egyszerűen, és az állam az összes bankszámlámat zárolja, nem tudom kifizetni banki átutalással az adósságomat, mert zárolták a számláimat, elmegyek, kifizetem készpénzzel, adnak egy kézzel írt bizonylatot, hogy kifizettem, és én kell eljárjak, hogy a bankszámláimat megnyissák. Ugyanúgy, ahogy ő leállította, az lenne a korrekt, hogy ugyanúgy felszabadítja a bankszámláimat, ha kifizettem. Nem, engem postásnak használ, és adminisztrátornak, hogy én menjek el, járjak el minden bankba. Elfogadhatatlan, és közben olvasom az újságot, miközben állok sorba a banknál, hogy a saját bankszámlámnak a újranyitását elrendezzem, hogy azoknak, akiknek 100 és 100 milliós adósságuk van, amnestiát hirdet a kormány. És felteszem a kérdést magamba, hogy hogy jutottunk oda, hogy valaki föl tud több 100 millió adósságot halmozni, és nem zárolták a számláját, az enyémet éppen most zárolták, és miért van az, hogy aki tisztességesen fizeti az adóit, azt büntetik, aki meg adósságot halmoz fel, annak elengedik az adósságát. Ezek olyan mértékű igazságtalanságok, olyan mértékű aránytalanságok, méltánytalanságok, hogy az ember azt mondja, hogy na jó van, akkor most nézzük meg, hogy hogyan tovább. És ezek a nagy bajok tulajdonképpen, és nyilván napestig sorolhatnánk, mert bárkivel találkozol, bárkivel szóba állsz, ezeket sorolják. Amikor Cseke Attila miniszterként bevezette azt, hogy online lehet pályázni, nem kell Bukarestbe jönni a polgármesternek, az összes minisztériumban föl voltak háborodva. És azért voltak fölháborodva, mert Cseke megmutatta, hogy lehet úgy is, hogy csökkentem a bürokráciát. És akkor azt mondták, hogy ha Cseke ezt bebizonyította, akkor nekünk majd, ha felteszik a kérdést, mit mondunk, hogy mi miért nem tudjuk megcsinálni. És nagyon haragudtak ránk, hogy a fejlesztési minisztériumban megoldottunk valamit, csökkentettük a bürokráciát.
A demográfiai kérdések égető voltáról beszélt. A napokban olvastam újra László Dezsőnek egy publicisztikáját, amelyben azt írja, idézem, a kisebbségi magyarság már a jövő fegyvertelen biológiai és szellemi háborúját vívja. Ismerjük az ellenfeleket, ön itt az államot említette, az úgy megfoghatatlan. Ki az állam, mi az állam?
Persze az állami intézményeket kell sorra venni, mert a polgár kivel kerül kapcsolatba? Az egészségügyel elsősorban, ugye? Mert egészségügyi szolgáltatásra szüksége van. Az oktatással, mert hogy a gyerek iskolába jár, a pénzügyi hivatallal, az adóhivatallal, ezekkel kerül a leggyakrabban kapcsolatba, illetve hát aztán még van mindenféle ilyen-olyan hivatal, a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasága, a környezetvédelem, a fogyasztóvédelem, stb. Ezekkel a hivatalokkal, ezt nevezzük államnak, de nem az állammal találkozik szembe az autópályán, hogy jön szembe vele az állam 120-szal. És ezeket a kérdéseket, amikor próbáljuk apró pénzre venni, akkor derül ki, hogy gyakorlatilag egy mentalitásbeli probléma van. És én akkor, amikor a mentalitásról beszélek, úgy általában az állami adminisztrációnak, a központi adminisztrációnak, de sok helyen a helyi adminisztrációnak is, az abban dolgozó hivatalnokoknak a mentalitásáról beszélek. És így mondom, hogy az állammal való viszony az nem korrekt. Most nyilván az, hogy ki mivel küzd, hát ez egy hihetetlenül bonyolult dolog. Mert nekem azt mondta egyszer Egyed Ákos bácsi, beszélgettünk sok évvel ezelőtt, talán 10-12 évvel ezelőtt demográfiai, az akkori népszámlálás után demográfiai kérdésekről, meg hogyan alakultak a mutatók, és akkor ő azt mondta, hogy Hunor, ne keseredjünk el, ne rajzoljunk nagy vészforgatókönyveket, mert ennél sokkal rosszabb állapotban volt az erdélyi magyarság többször, és akkor ő vette a történész alaposságával a dokumentumokat, és mutatta a számokat. És valóban voltak olyan helyzetek, amikor sokkal rosszabb állapotban voltunk mindenféle tekintetben, és mégis talpra tudtunk állni. Tehát az üzenet az kell legyen, hogy rajtunk múlik, nekünk kell képesnek lennünk az életünket alakítani, nem elereszkedni, nem hátradőlni, és képesnek kell tudnunk lenni, jövőt tervezni. És én azt gondolom, hogy ez a jó szemlélet, bármilyen nehéz helyzetben vagyunk, 1.200.000 ember azért mindenféle tekintetben életképes közösség. Hát gondoljunk bele, Máltának nincs 600.000 lakosa. Ha a balti államok közül egyik másiknak 1.100.000 lakosa van, ahhoz képest mi államnyi embert jelentünk nyilván egy nagyon nagy államba. Tehát az nem igaz, hogy haldoklunk, viszont az igaz, hogy elöregedő társadalom vagyunk, az igaz, hogy rosszak a trendek, és rosszak a születési számok. Meg kell nézni, hogy hogyan tudunk ehhez, ezen javítani. Mi azért javasoltuk annak idején a Családügyi Minisztériumot 2021-ben, mert pontosan ezeket a problémákat észleltük. Én azt hiszem, hogy 21-ben beszéltem először erről nyilvánosan erőteljesebben, és azért javasoltuk a Családügyi Minisztériumot, mert úgy gondoltuk, hogy kell a kormányzaton belül egy olyan minisztérium, amely közpolitikailag is ezt az ügyet viszi előre. Azért javasoltunk 255 bölcsődét 2020 telén a kormánykoalíciós tárgyalásokon, mert azt láttuk, hogy mindenhol a fiatal családok, szülők azt kérik, azt várják, hogy legyen egy hely, ahol a gyereket ott lehet hagyni 2 éves korától, amíg megy a vodába, mert ma már faluhelyen sem igaz, hogy a nagyszülők délután vagy reggeltől estig vigyáznak a gyerekre, hanem az igaz, hogy lehet, hogy még a nagyszülők is dolgoznak, és a szülők is dolgoznak, és akkor kell egy bölcsőde. Románia nem épített bölcsődét évtizedeken keresztül. És amikor ezt a programot elindítottuk, és láttuk, hogy mekkora igény van, és milyen pozitív fogadtatás, akkor azt mondtuk, hogy igen, hasonló programokat kell elindítani. 1-2-3-at elindítottunk, amíg ott voltunk a kormányba, vittük előre. Tehát igen, valóban azt kell mindig megnézni, hogy mi a probléma, de a választ is tudni kell rá. Kell keseredni, meg elengedni magunkat, meg elsírni a bánatunkat lehet, de az nem segít.
Ne bántsátok a hierarchiát, tanácsolták a tapasztaltak, és mi fittyet hányva rájuk bántottuk, ahol értük a hierarchiát, mert a széllel szembe lehet, mondta az apám, de nem érdemes, tette hozzá, és én rögtön kiálltam és tapasztaltam, úgy van, ahogy mondta. Ez idézett a Kelemen Hunor költőtől. Sokszor kellett az elmúlt időszakban hát a széllel szemben is megpróbálni, vagy bántani a hierarchiát?
Persze, tehát mindig, szinte mindig olyan helyzetben vagy, és az az érdekes, hogy gyakran még olyankor is abban a helyzetben vagy, hogy egy kicsit széllel szemben állsz, amikor kívülről úgy látszik, hogy te belül vagy a körön, például a kormányban vagy. Most sok mindenről lehetne beszélni egy kormányzaton belül, hogyan születnek a döntések, meg hogy milyen vélemények vannak, és milyen szél fúj, meg honnan fúj a szél, de nagyon sokszor tapasztaljuk a kormányzaton belül, különösen a kisebbségi dolgokról van szó, hogy bent vagy, de mégis a szél szemből fúj. Csak esetleg jobban el tudod érni azt, hogy ne hozza vissza rád, amit nem oda szánt a természet. De egyébként mi nagyon ritkán voltunk olyan helyzetben, hogy a vitorlánkba hátulról fújt volna a szél. A kérdés az, hogy tudod-e úgy állítani a vitorládat, hogy a bárhonnan érkező szelet kihasználd, és tudjál haladni, tudjál vitorlázni. Nekem volt régebben ez a hasonlatom, hogy amikor nehéz idők vannak, amikor nagy szél van, akkor két megoldásod van, építesz nagy falakat, hogy ne fújjon a szél, és beülsz az árnyékba, és várod, hogy elmúljon a szél. A másik meg az, hogy vitorlázol, és kihasználod a szelet. Aki valaha vitorlázott, az tudja, hogy a szelet azért a vitorlába ki lehet fogni, és lehet vitorlázni, még akkor is, hogyha nem mindig, még akkor is, hogyha szemből vagy oldalból fúj.
Bántani a hierarchiát. Az, amit ön most az államfőválasztási kampányban felvállal, az a hierarchia bántása?
Nem a hierarchia bántása, meg egyáltalán ez a vers, amikor született, akkor én nem voltam a politikában, olyan messze voltam a politikától, pont mint most maga. Rádiós szerkesztő voltam, és nem is gondoltam, hogy a politikába fogok kikötni egy év múlva, vagy néhány hónap múlva. Tehát az egy teljesen más helyzetben íródott, és nyilván föl lehet sok évtized múlva is idézni verseket. Rendben van az a vers, rendben volt akkor is. A hierarchiával sokszor megy az ember szembe, meg sokszor érzi úgy, hogy mások jönnek szembe vele, de hát ez rendben van, ezzel nincsen semmi baj. Akkor, amikor valami nem jó, akkor nem bántani kell, mert az ember fölöslegesen nem bánt másokat, meg ha lehet, akkor egyáltalán, hanem hogy azt kell mondani, hogy valami nem jó. Valami nem jó a rendszerbe, és hogyha felülről romlott el, akkor felül kell javítani rajta. Általában a politikában felülről romlanak el a dolgok. Az nem igaz, hogy alulról romlanak el a dolgok. És ezért mondom én azt, hogy amit a Johannis 10 esztendeje meg a Basescu előző 10 esztendeje jelentett, ez a 20 év, ez egy elrontott 20 év abban az értelemben, hogy rossz mintát, rossz példát mutattak az államfők. Mindkettő rossz példát mutatott. Egyik sem mutatott jó példát igazából.
Az elmúlt időszakban több román újságíró is méltatta önt, mint államfőjelöltet. Ez azt jelenti, hogy van remény arra, hogy áttörést tudjunk elérni a román társadalomban is, vagy néhány fecske azért még azt a bizonyos nyarat nem tudja, vagy tavaszt, hogy van a közmondásban?
Messze van még a tavasz is, meg a nyár is, de mindenféleképpen ezek fontos jelzések, azt gondolom. Egyébként ez így volt.
Ezek amúgy kinek szólnak? Kellemen Bor RMDSZ elnöknek, államfőjelöltnek, vagy inkább a többi jelöltre vonatkozó kritika?
Nem tudom, ezt én nem akarom eldönteni, mert nyilván
szubjektív
lehetek, ezt az elemzőknek kell eldönteniük. Gyakorlatilag, amit én hallok igazából sokszor, visszajelzést közvetlenül vagy közvetve román emberektől, az az, hogy 2024-ben itt van, most már tudják, hogy kik lesznek a jelöltek, ebben már nagy meglepetés nem érhet senkit. Az első fordulóban megvan a jó választásnak a lehetősége, lehet választani. És akkor nagyon sokan mondják, hogy az első fordulóban rád fogok szavazni, mert ezt tartom a jó választásnak. A második fordulóban aztán lesz időm a kisebbik rosszat, vagy a kevésbé rosszat, vagy a majd meglátjuk, mit van, ott már egy teljesen más helyzet van, illetve még valaki nekem a következőképpen fogalmazta meg, az első fordulóban tudok valaki mellett szavazni, és ezért rád fogok szavazni, román ember mondta, mert a második fordulóban úgyis valaki ellen fogok szavazni. Mindegy, hogy a második fordulóban kire szavazok, az azért van, mert a másik ellen szavazok, nem azért, mert arra szavazok, akire végül is szavaztam. És ez egy nagyon érdekes megközelítés, mert azt mondja, pont amit az imént próbáltam azzal, hogy a jó választás, hogy azt mondja, hogy az első fordulóban ez a választás megadatott. Tudok valaki mellett szavazni. Nem azt mondja, hogy a jó, hanem valaki mellett, valakire tudok szavazni, valaki mellé tudok állni.
Hogyha haladni akarunk, a motort be, a rossz politikusokat pedig ki kell rúgni. Ezt írta, illetve ezt mondta minap a Facebook oldalán. Ezt román politikusokra értjük. Ezt az RMDSZ-es politikusokra is vonatkoztatja ezt
a kijelentést? A rossz politikusok esetében igen.
Aki van rossz politikusunk nekünk, erdélyi magyaroknak.
Aki nem teljesít, aki nem tud eredményeket felmutatni a közösségért, hát biztos, hogy van, tehát most ezt a közösségünkkel elmondja, vagy volt, és hát nálunk is mindig vannak ilyen-olyan cserék, hát mi is veszítettünk el az imént polgármester választáson várost, települést úgy, hogy az emberek úgy értékelték annak a kollégának a munkáját, hogy az ő szempontjukból nem volt megfelelő. Volt, akit előválasztáson, volt, akit választáson vettek le. És igen, őt a közösség szempontjából rossz politikusnak, vagy nem eléggé jó politikusnak tekintettek, és leváltották, igen, hát hogy ne lenne.
Elkészült, vagy véglegesítették az RMDSZ-nek a parlamenti szenátori listáját, azt még nem tudjuk, hogy a két másik magyar párt részéről ki lesz a jelölt.
Azt illetve tudjuk, mert megkaptuk a javaslatokat, igen. Zakarián Zoltánt javasolja az EMSZ, és Kucsár Terza Józsefet a Magyar Polgári Erő.
És azt is tudjuk, hogy ki melyik megyében lesz, vagy ezt majd eldöntik.
Azt abban maradtunk, hogy én még egyet tárgyalok, de hát megvan erre az elképzelés, forgatókönyv, tehát nincs semmiféle olyasmi, ami ebben a pillanatban nem lenne ismert. A lényeg az, hogy mi az egyességet betartjuk, megállapodtunk a két kis párttal, független attól, hogy milyen eredményt értek el, mert abban mondjuk nem remekeltek. 2020-hoz képest is megfelezték a szavazóikat, de mi az egyességet betartjuk.
Mit kell tudjon ez a lista, mint az RMDSZ parlamenti és képviselő jelölti listája? Mit vár el Kelemen Hunor RMDSZ elnökként ettől a listától? Hány százalékot vár el ettől a listától?
Minél mi mindig azt mondjuk, hogy a romániai valóságot ismerve, nekünk az arányos képviselet egy jó eredmény. Ha az arányos képviseletet elértük, akkor azt gondolom, hogy rendben vagyunk. Nekünk az arányos képviselethez is a választóinknak 87-88-90 százalékát meg kell tudnunk őrizni. Más 50 százalékkal már kormányoz. Tehát, hogyha nekünk van valamilyen értelemben a sikernek, az eredménynek mércéje, az az, hogy akik elmennek szavazni, azoknak hány százaléka szavaz ránk az erdélyi magyarokból. Ezért tudtunk 35 éven keresztül talpon maradni, mert a magyar emberek is hasonlóképpen gondolták. Mi 50 százalékkal, 60-nal, 70-nel, talán még 80-nal sem vagyunk a kanyarból kijöve. Ez a helyzet, így élünk, ez a romániai valóság, ez a romániai magyarságnak a politikai valósága. Tehát én az arányos képviselettel meg lennék elégedve. Nekünk nagyon fontos az mindig, hogy a szakpolitikai, különböző szakpolitikai területeken legyenek jó szakembereink, mert le kell tudni fedni kevés emberrel.
Ezt ez a lista megteszi?
A mostani lista azt, amit eddig meg tudtunk tenni, megteszi. Ott, ahol csere volt, például most mondom Kolozs megyét, hogy László Attila szenátor kollégám, minden elismerésem az eddigi munkáját, a rangsoroláson Kolozs megyébe egy helyen hátrébb szorult.
De itt van Maros
megyéből. De Maros megyéből jön Vas Levente, aki ugyanazt a szakpolitikai munkát el tudja végezni, mert már végezte, és tudjuk, hogy jól végzi. Tehát, hogy mindig egyensúlyba kerülünk nekünk. Ott van az egészségügy, ott van az oktatás, ott van a jogi bizottság, ott van az emberjogi bizottság, kulturális bizottság. Nekünk oda mindig jó embereket kell vinni, sőt, mondanám tovább, költségvetés, gazdaság, energetika. Ezek a nagy olyan területek, mezőgazdaság, ahová nem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan ember kerüljön, aki nem érti azt a szakterületet, nem ismeri, nem tudja, hogy merre van az arra.
Van olyan terület, ahol azt mondja a RMDSZ elnökként, hogy hú, hát itt azért itt kellene még javítani.
Persze, hogy ne. Nekünk soha nem volt igazából jó politikusunk a Védelmi Bizottságban. Szabó Károly szenátor talán utoljára, nyugodjon békében. Nekünk azon a területen
lehet szavunk jó magyarként a Védelmi Bizottságban?
Hát persze, hogyha jó szakember van ott, akkor lehet szava, mert a Védelmi Bizottság az ezt lehetővé teszi, főleg ma, amilyen témák vannak. Ott nekünk nem volt soha igazából jó politikusunk, vagy a közrend felül, de igaz, hogy az más bizottságokkal össze van kapcsolva. De vannak olyan területek, ahol magyar ember úgy általában nem, vagy olyan, aki a politikába is bejöjjön, nem tanult, nem épített karriert mai karriert.
Június 9-i választásokkal magasra tette a lécet az RMDSZ?
Az erdélyi magyarság tette magasra a lécet, és nem engedhet abból. Én szerintem az egy nagyon jó dolog, hogy olyan magasra tette a lécet az erdélyi magyarság az RMDSZ támogatásával. December 1-én sem lehetünk kevesebbek, hogy így fogalmazzak.
Zárásként, elnök úr, a listára visszatérve, Markó Attila visszatért a közéletbe. Azt, hogy buldózer hangulata van, azt jelezte már tavaly Markó Attila, még tavaly májusban. Miért szorványképviselő ő akarta ezt, vagy így egyszerűbb volt, vagy mindenképp képviselőnek volt fontos Markó Attilát rehabilitálni, és nyilván ehhez nem fér kétség. Az RMDSZ-nek, az egyházaknak, az erdélyi magyarságnak vele szemben van egy morális kötelessége.
Hát nézze, Markó Attilát teljesen alaptalanul vádolták meg, ezt az első pillanattól tudtuk. Ő nagyon tisztességesen végezte a munkáját, kb. 1100 ingatlan visszaszolgáltatásán ott van a kézjegye. Nem magának, hanem az egyházaknak, egyesületeknek, magánszemélyeknek, de elsősorban egyházaknak. És őt, amikor megvádolták a Mikó ügy kapcsán teljesen alaptalanul, és utána más ügyekben is, akkor mivel nem bízott az igazságszolgáltatásba, azt az utat választotta, amit mindenki ismer, elment az országból. Minden egyes vádpont alól felmentették, nem elévültek a dossziéi, hanem felmentették, és valóban bebizonyosodott, hogy alaptalanul vádolták, meg is hazajött. Neki az életéből elvettek 10 évet közel, hogy nem lehetett itthon, nem jöhetett haza, és a politikai karrierjét kettőbe törték, és ő úgy gondolta helyesen, szerintem, hogy ezt folytatni akarja. Brassói ember, Brassóban született, Brassóban élt, mielőtt elment volna, és ezért a szorvány képviselői helyet célozta meg, mert a brassói elnökünk az a brassói helyet természetesen, és jogszerűen megcélozta, és jól is tette, mert az önkormányzati választásokon jó eredményt értek el. És igen, ilyen értelemben azt gondolom, hogy egy szoros versenyben valóban, mert verseny volt, 7-en jelentkeztek egy helyre, és szoros volt a második forduló is, Markó Attila ezt a mandátumot megkapta, Maros megyébe helyezzük ezt a mandátumot most, és innen fog a parlamentbe menni. Megérdemli, méltánytalanul, igazságtalanul bántak el vele. Buldozer hangulata kell legyen minden képviselőnek.
Nem az a kérdés, hogy Markó Attila megérdemli-e azt, hogy visszatérjen a közéletbe, ismétlem, fontos, rehabilitálni kell. Ez a kérdés, hogy ezzel megoldja az RMDSZ a szorványnak az ügyét, vagy a Markó Attila ügyét oldja meg 4 évre, mert hogy 4 év után ismét választások lesznek?
Mind a kettőt megoldja, és még valamit megold. És ez sokkal fontosabb, mint a Markó Attila ügye, a szorvány ügye, az RMDSZ ügye. Az RMDSZ ezzel azt üzeni, hogy az, akit az állami intézmények igazságtalanul bántanak, azt nem hagyja az útszélén. Nem hagy senkit kívül a kapun. És ez akkor is igaz, amikor az egyes emberről van szó, aki azt a munkát végezte, amit végzett Markó Attila, és akkor is igaz, amikor az egész közösségről van szó. Egymást nem hagyjuk magára. Sem a bajban, sem akkor, amikor a baj elmúlt.
Legyen ez a zárszónk. Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke, az RMDSZ államfőjelöltje. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseinket.
Köszönöm én is.